Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az Akujjui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsolcán megrendezett Roma napról, valamint egy hétvégi programot is ajánlunk önöknek. Roma napot szerveztek a Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola diákjainak. Boldog Ceferino a romák védőszentje emléknapjához kapcsolódva május 5-én egész nap játékos feladatok várták a gyerekeket az iskola területén különböző állomásokon. Műsorunk első részében Deli Lajos plébános köszöntőjét, majd Berecné Szűcs Mónika igazgatónővel készített riportunkat hallják.
Engedjétek meg, hogy csak egy nagyon rövid gondolattal emlékezzem a tegnapi napra, amely kapcsolódik a mostani egész napos programhoz. Tegnap volt katolikus egyházunkban Boldog Ceferino ünnepe, aki a romák, a cigányoknak a védőszentje. 1861-ben született egy vándorkereskedő, lókereskedő családból, amely hivatást folytatta ő is, de találkozott Jézussal, és ez számára az életének egy nagyon fontos momentuma volt. Templomi házasságot köt, védelmezi azokat az embereket, akiket hite miatt üldöznek. Egy érdekes történettel fejezném be az ő életét, amikor 1936-ban elfogták, mint egy papot védelmező szemét, és megkérdezték, hogy van-e fegyvere, és azt mondta, hogy van, és egy rózsafűzért mutatott. Ez volt az ő fegyvere. Kivégezték, mert hívő ember volt. Legyen az ő élete segítség, hogy érdemes Jézus mellett dönteni, még ha ez áldozattal is jár. A mai naphoz szeretettel kívánok mindenkinek sok-sok játékos örömöt, fölszabadultságot, mondjam ki, ünnepet.
Berecné Szűcs Mónika, igazgató, Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola. A Roma napot már második alkalommal rendezzük meg iskolánkban. Próbálunk kapcsolódni a Nemzetközi Roma naphoz, ami egyébként április 8-án van, csak mivel ez mindig a tavaszi szünetre esik, ezért egy másik napot kellett, hogy válasszunk. A fő célunk az, hogy a gyerekeinket megismertessük a saját népük hagyományaival, próbáljunk nekik gyökereket adni, hogy erre támaszkodva majd boldog, sikeres felnőttek lehessenek, és mindig legyen valami, ahová vissza tudnak majd térni. A mai napon nagyon változatos programmal készültünk számukra, már túl vagyunk a megnyitón, ami nagyon szép, színesre sikerült, roma táncok, dalok, versek hangzottak el. Díjaztuk azt a rajzpályázatot is, amit erre a napra tűztünk ki. Az alsó tagozatos tanulóink roma népmeséket illusztráltak. Két népmesét, a Sült nyúl és a Megátkozott ló című népmesét illusztrálták a gyerekek. Nagyon szép munkák születtek. Most már elindult, forgószínpad-szerűen elindultak a programok, néhányat kiemelnék közülük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a vendégünk Szegedi Dezső Jászai Mari díjas színművész, aki roma származású, és nagy szeretettel veszi körül egyébként a roma gyerekeket. Ő drámajátékokat fog játszani a gyerekekkel, lovári nyelven fognak megtanulni különböző kifejezéseket, kis mondókákat, illetve dramatizálnak majd roma népszokásokat is. Itt a hátam mögött éppen egy teknővájó bácsi, aki tavaly is a vendégünk volt, az idén a gyerekekkel kis medált készítenek, csiszolnak, és utána pedig dekupás technikával ezt fel is fogják díszíteni. Az udvaron, a játszótérnél egy vályogvető hölgy a vendégünk. A gyerekekkel az egész iskola hozzá fog járulni egy közös nagy vályogból készült fali kép elkészítéséhez, amit majd később az iskolában el fogunk helyezni. Ezen kívül roma táncházba mehetnek a gyerekek, népdalokat fognak majd megtanulni. és itt van egy közelben szolgáló plébános, aki népi játékokat hozott el, egy ilyen fa játszótér tulajdonképpen, ezt is kipróbálhatják majd a gyerekek. És mindeközben pedig a kedves szülők itt az udvaron üstökben főzik a gyerekeknek az ízletes ebédet, miközben a gyerekek még vakarót is fognak készíteni, ugye ez egy jellegzetes roma étel, és a nap végén itt közösen majd sörpadok és asztalok mellett fogjuk elfogyasztani az ebédet. Hát körülbelül ennyi lesz a nap. Azt tapasztalom sokszor, amikor a tanítványaimmal beszélgetek, hogy mintha ilyen légüres térben éreznék magukat, tehát igazán nem érzik magukat se romának, se magyarnak, és sokszor kell velük erről beszélgetni, hogy kik is ők valójában. Például hogy a mai nap kapcsán is nagyobbakkal, 7.-8.-osokkal beszélgettem erről, hogy miért is jó ez nekik, hogyha megismerik azt, hogy honnan jöttek, hogy hol vannak az ő gyökereik, hogy felnőtt korukban, hogyha problémájuk van, hogyha segítségre van szükségük, akkor legyen hová visszamenni, hogy megtalálják saját magukat. Talán ez leginkább a kisebbeknek nyilvánvaló, ez még csak egy kis jó szórakozás lesz, jó pofa dolog, de a nagyobbak, én úgy gondolom, már ezt a részét is átérzik majd ennek a napnak. Nagyon örülök annak, hogy ettől a tanévtől nekünk van egy roma származású pedagógusunk, Lakatosné Horváth Nikoletta, matematika tanárnő, és ő tényleg mindenben nagy-nagy segítségünk ennek a napnak a szervezése kapcsán. Ő édesanyja is többek között az, aki a főzésben segít, úgyhogy ezúton is szeretném tanárnőnek kifejezni a köszönetemet, és nagyon fontos azt itt megemlíteni, hogy ő nagyon fontos példakép itt a gyerekek előtt, hogy bizony ide is el tudnak jutni, és nem számít az, hogy honnan indult az ember, hogyha van kitartása, van szorgalma, akkor bármit el lehet érni.
A 20. alkalommal rendezik meg e hét végén a motoros búcsút Ecséden. Csontos Péter szervezőt Hajdú Mária kérdezi a részletekről.
Idén májusban 20. alkalommal kerül megrendezésre ez a motoros búcsú, ami úgy gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény, és ismét egy fantasztikus hétvége elé, egy testben, lélekben töltődő program elé nézünk. Erről beszélgetek Péterrel. Kedves Péter! Hogyan éled meg a 20. motoros búcsú szervezését?
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen a 20. motoros búcsú előzménye az eddigi években folyamatosan szervezett motoros zarándoklatok, illetőleg kulturális jellegű programok szervezése. Ezek mind, ahogyan az elmúlt esztendőkben, úgy most is, idén is, már korábban megkezdődtek az előkészületei. Folyamatos kapcsolattartással és természetesen a programok igazításával telik az idő. Emellett természetesen vannak fizikai megoldható, illetőleg megoldásra váró feladatok. Ezeket folyamatosan próbáljuk megoldani, illetőleg kivitelezni. Én úgy hiszem, hogy ez a 20. alkalom fontos állomása mind az alapítvány életében, mind maga az esemény történetében, hiszen ahogyan az elején is felvezetted, mind kezdeményezők veszünk részt ennek a szervezésében, és tulajdonképpen a motoros barátainkkal ezek egyesületeket, közösségeket, csoportokat vagy baráti köröket is egybefoglalva egy fontos mozzanata, hogy közösségként gondolkodva egy közös program keretében próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy itt a Boldogasszony kápolna előtt találkozhassunk, illetőleg lehetőséget találjunk arra, hogy a szűzanya tiszteletet megéljük. Ünnepi szentmisével, tehát lelkiségi programokkal, kulturális jellegű programokkal, előadásokkal és bemutatókkal egyaránt. Természetesen folyamatban vannak ennek az egyeztetései, folyamatos kifejtése, illetőleg ennek a programoknak a bemutatása is minél előbb napvilágot lát, annál kedvezőbb a fogadtatása, illetőleg megismerhetik a tartalmat egy-egy programnak, hogy mire is várhatnak az elkövetkezendő időkben. Ezeket mindig előzetesen próbáljuk, hát természetesen ezeket próbáljuk minél előbb bemutatni, tájékoztatni az embereket, ám mindig vannak egy-egy mozdulatok, amik átigazolásra és kiigazításra szükséges meglépnünk.
Azt mondjuk már el a rádióhallgatóknak, hogy most ez a rendezvény mikor kerül megvalósításra?
Igen, ez az első és legfontosabb, hiszen május hónapról van szó.
Ez az anya hónap.
Így van. Minden évben, május hónapban tartjuk a motoros búcsút. Ez a szezon kezdete is a motorosok számára, ugyanakkor számunkra viszont ugye katolikusok számára a szűzanya hónapja, a rózsafűzér és litánia az, ami tulajdonképpen kiegészíti a lelkiségi programokban. Számunkra ezek mind fontosak, és ezeket szeretnénk a hagyományokat, az értékeket közvetíteni, ezért május 3. hétvégére helyezzük ennek az időpontját. Ez ugye most 15-e és 16-a.
Péntek és szombat.
Így van, és 16-án van a fő nap, amikor is a motorosok ugye ünnepi szentmise keretében vehetnek részt, motoráldásban részesülnek, vendéglátásban szintén szeretettel várják az Ecsédi Motoros Egyesület tagjai az ide látogatókat.
Az elmúlt években úgy nagyságrendileg hány motoros szokott részt venni ezen a fantasztikus programon?
Mindig változó. Ugye egyrészt ennek az időjárás is az okozója, másrészt viszont ugye természetesen annak is hangsúlyos fonatja van, hogy más-más események mennyire befolyásolják, de átlagosan általában 1000-1200 fővel számolva, és egy 200-300 motor közötti létszámmal tudunk számolni.
És ugye azt szoktuk tapasztalni és megélni, hogy határon túlról is szoktak érkezni motoros zarándokok.
Pontosan. Nem csak felvidékről, nem csak az ország belső határaiból, hanem természetesen Erdélyből is szoktak érkezni. Idén attól lesz egy kicsikét különlegesebb ez az ünnepi hangulat, hogy a 20. alkalom keretében Novák József plébánost hívtuk Ipolyságból, és most, amikor az alapítvány alapításának 25. évfordulóját is ünnepeljük, most különleges ez a 20. motoros búcsú is, hiszen most a határon túlról, felvidékről érkezik egy plébános, Novák József atya, aki
remélhetőleg szintén motorral fog érkezni.
Igen, mert ugye motoros plébánosról van szó, és hát ugye ő az, aki a szentmisét bemutatja, a motorokat megáldja, és hát természetesen a felvidéki motorosok számára, akik már jelezték felénk, hogy ez egy nagyon fontos presztízs számukra, és nekünk meg hatalmas öröm, hogy itt köszönhetjük. Tehát minden egyes programot, ahogyan már utaltam rá, szerettünk időben közölni, ám az egyeztetések, illetőleg az időpontok változása véget fontos összehangolni, és ez időt is igényel, és hát természetesen nagy logisztikát is. Éppen ezért néha megcsúszunk, de az elmúlt évek tapasztalata szerint, tehát még beleférünk ebbe az időszakba, amikor is közzé tesszük a programjainkat, és hát akkor ezt így, ha megengeded, akkor röviden vázolnám. Ugye a pénteki napon, május 15-én 17:30-tól egy ünnepélyes megnyitás, illetőleg egy litánia fogja követni, majd gyertyás körmenet, és hát egy 18:30-tól egy szolid vacsora az, ami a motorosokat vendégül látja, az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából. A szombati napon, május 16-án, ami a rendezvény főnapja, akkor pedig 10 órakor ünnepélyes megnyitó, majd ezt követően Kószó András zászlókészítő és fotóssal beszélget egyik motorostársunk, majd ezt követően a mentőmotorosok részéről Porpáci Rihárd tart egy rövid tájékoztatót és egy kisebb előadást arról, hogy miért fontos a biztonság és a biztonságos közlekedés, hiszen ez számunkra is a megrendezett motoros búcsú meghirdetésekor mindig fontos szempont. Majd ezt követően bemutatkozik dr. Hidán Csaba László, régész, történész és harcművész bemutató, oktató, aki látványos és hangsúlyos előadásaival kicsit ide varázsolja a 11. századi magyarság történetét, minden eszközt bemutatva, látványosan felvezetve, az ő előadásait is nagyon szeretik, úgyhogy reméljük, hogy most is sokan lesznek, akik megtekinthetik, meghallgathatják őt. És hát ugye ezt követően egy író-olvasó találkozóról tudunk beszámolni, illetőleg hát egy pódiumbeszélgetés lesz Regő Dániel fiatal íróval, aki első kötetes író, és a Libri Talent felfedezetje. Egyébként az ő mentora Bán Mór, illetve Bán János, hát ha esetlegesen így jobban ismerik, ugye a Hunyadi kötetek szerzője, úgyhogy vele beszélget Mahovics László, a motoros barátunk, úgy már megszokott volt, illetőleg a utána következő programok már tulajdonképpen a megkoronázása lesz az ünnepségnek, hiszen az ünnepi szentmisét, ahogyan már említettük, Novák József atya délután 2-kor mutatja be, majd ezt követően vendégül látunk mindenkit, ugye az Ecsédi Motoros Jó Egyesület jóvoltából, és a Motomot felajánlásával mindenki jogosult lesz, aki ide érkezik egy vendéglátás erejéig, és ezt követően kerül majd sor a motoros felvonulásra délután 17 órakor várhatóan.
Jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom a szervezéshez és majd a megvalósításhoz, mert biztos, hogy ez az időszak most azért sok munkával telik még, hogy az utolsó egyeztetések, utolsó simítások, hogy május 15-én és 16-án minden a helyére kerüljön, és egy fantasztikus programmal tudjon mindenki testben, lélekben feltöltődve hazamenni majd a motoros búcsú után. Kedves Péter, te hogyan éled meg ezeket a motoros búcsúkat? Ugye most előtte is, utána is, hogy összességében hogyan szoktad ezt úgy megélni, és mit adnak neked ezek a csodálatos rendezvények?
Hát először is mindenképp évről évre a számunkra egy már az alapítvány tekintetében, és hát jó magamnak is egy lelki feltöltődés mindenképp. Ugyanakkor egyfajta inspiráció a mindennapi munkálatokhoz, a hitben való megerősítésben, ugyanakkor motivál minket, és jó magam, és úgy érzem, hogy engem is motivál az, hogy a továbbiakban, hogy hogyan és miképpen serénykedjünk és dolgozzunk a feladatokat, mindenképpen lássuk el, hiszen úgy vélem, egész pontosan így helyes, hogy úgy vélem, hogy a mai időszakban, mai korban, amit hát azért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sajnos van, hogy egyház ellenes mondatok verbálisan és hát még fizikálisan, hogyha nem is itt Magyarországon, de számos országban már tetten érhető. Úgy hiszem ebbe a korban nagyon fontos az, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, és természetesen, mivel mi magyarok egy Mária országa vagyunk egyrészt, és egy máriás lelkületű nép, ezért számunkra a szűzanya tisztelete szintén egyfajta inspiráció lehet, hiszen Szent István korától folyamatosan ezt őrizzük, és ezt próbáljuk továbbadni. Ezt kell minden napokban is képviselnünk és továbbadnunk. És ezek az alkalmak, akár a motoros búcsú szervezése előtti pillanatok is mind megerősítenek, hiszen tudjuk azt, hogy amikor már maga a program lezajlott, vagy amikor már maga a program ott van, hogy előadás közepén tartunk, vagy akár utána is, nyilván a fizikai és a mentális jelenlétünk akkor egy kicsikét felszabadultabb, hiszen láthatjuk, hogy hogyan fejlődik az, amit elkezdtünk szervezni, hogyan alakul, és milyen a fogadtatása, milyen és hogyan kezelik a motorosok, illetőleg az érdeklődők.
És immáron 20. alkalommal teszitek ezt meg.
Igen, és ez minden évről évre folyamatosan ott van számunkra, hogy egyfajta inspiráció, ahogyan említettem, abba az irányba, hogy még jobban szervezzük meg, hogy még több lelkiséget próbáljunk belevinni, és még több értéket. Számomra egy fontos kérdés az, hogy a motoros búcsú keretében a lelkiség, a kultúra és a hagyományőrzés, ez mind ötvözve megmutatkozzék, és hogy ezt folyamatosan ébren tartsuk. És ezt foglalja magában az a fajta ünnepi szentmise és hangulata, amikor együtt és egymás mellett tudunk térdelve imádkozni, és hát ugye a mostani időben ennek hatalmas ereje van.
A motoros búcsú mottója is nagyon találó, jó példával élni két keréken.
Igen, amikor az első alkalommal ezt úgy szembesültünk ezzel a mottóval, ugye abból is indul ez ki, hogy a mai fiatalságnak, ugye, amióta elkezdtük, nem csak a 2020-as évek, meg a 2010 körüli időszak az, ami meghatározó volt, akkor, amikor láttuk, hogy a fiatalság, hogy milyen úton halad, és hogy mennyire kell számukra egy iránymutatás, hanem a mostani időszakban még inkább fontos, hogy egy jó példákat tudjunk felmutatni, és ez az, amiből kiindult, hogy jó példával élni két keréken, hogy egy motoros, aki sisakba, bőr ruházatban egy sportmotorral, vagy éppen egy túramotorral megjelenik, az alatta az az ember, akit lehet, hogy egy tanárként tudunk tisztelni, vagy edzőként, vagy éppenséggel egy egyszerű, minden nap velünk szembesülő ismerősként jelenik meg, és nem mindegy az, hogy ő tud a saját közösségének, illetőleg az ideérkezők számára, akár a fiatalokat tekintjük, hiszen azért valljuk be őszintén, sokkal jobban szeretik azt, hogyha a motorokat látják, és a sportmotor, vagy éppen a túramotor számukra sokkal kedvező fogadtatás maga.
Lelkiség, de ugyanakkor bízunk benne, hogy minél több lelki feltöltődést is kapnak a fiatalok is.
Ez így van, és hát ugye természetesen ebből adódóan már vonzóvá válhat maga a személyiség, és azt, amit képvisel. Így van.
Kedves Péter, köszönöm a beszélgetést, és a rádióhallgatók, akik kedvet kaptak a 20. motoros búcsú részvételére, 2026. május 15 és 16-án kerül megrendezésre a Szentkút völgye Boldogasszony kápolnában Ecséden. Kedves Péter, további jó szervezést, és sok erőt kívánok hozzá, és bízunk benne, hogy a 20. motoros búcsú is nagyon sok lelki feltöltődést fog adni a résztvevőknek.
Mi is ebben bízunk. Köszönöm szépen.
Csantos Péterrel a 20. ecsédi motoros búcsú szervezéséről Hajdú Mária beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt fél órában. A szerkesztő Papildikó nevében is búcsúzik Önöktől a műsorvezető Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Kormos István Vackor című meséjének befejező részét Márton Miranda olvassa fel.
Mesék napja az óvodában. Hey, óvoda, óvoda! Tisztán ragyog a szoba. Fényes a nagy szárnyas ablak, az ablakon a kilincs, tükörfényes ím a padló, letörülve asztal és szék, tábla, fogas, akvárium, kancsó, tányér és az ajtó, mert ebben az óvodában pornak híre pora sincs. Tisztán ragyog a szoba, nézhetsz ide vagy oda, úgy a helyén minden játék, mint az ajtónak kilincs. Helyén a színes, a labda, mostan nem ugrik magasra. Helyén az építőkocka, babák, buszok, kisvasutak, gyöngyök, sípok, hintalovak, búgócsigák, fakarikák, játéknyulak, játékmackók és rúgóval felhúzható százféle játékmasinák. Mert ebben az óvodában soha nincsen rendetlenség. Annak itten helye nincs. Ahol pedig ilyen rend van, ott kezdődhet a mese. Mese, 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 mátka, szállj le, szállj az óvodára, Vackorékhoz szállj ide. Ülnek a gyerekek körben, hallgatni szép mesét csöndben. Még egy piszt se ejtenek. Sorra ott a sok gyerek. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10, 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s ott ül közöttük a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén piszekölyök mackó. Csodás mese délután, mint a gyöngy szemek, peregtek a mesék egymás után. Ül a gyerekek elébe, s belekezd az óvónéni egy csodálatos mesébe. Mese a csöp aranyhalacskáról, meg a pórul járt csukáról. Hol volt, hol nem. Volt a Dunában, volt egy csöp aranyhalacska. Olyan pici, mint az ujjam. A leges legkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált Dunafodros hullámában. Úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben. Fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, s olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöp aranyhal, s ráköszönt, de gyönge hangon. Jó napot kívánok, Csuka bácsi! Hogy tetszik lenni? Mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura. Hallod-e, te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelt az aranyhalacska. De a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta. Megállj, megállj, te kölök! S a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorgott volna a bajsza. Azzal magát fogja, s úszik, úszik az aranyhalacska után nyomba. Menekül ám a csöpp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura. Úszik hazáig sebesen, hazaér csurom vizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! udvarukra úszik a csöp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de naggyal. Kérde a fiát, hát te, fiam, honnan loholsz ugyan? Jaj, jaj, apám, mondja az aranyhalacska, a csuka úszik a nyomomba. Köszöntem neki, de hiába, azt mondta. Hallod-e, te kölök, ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Micsoda? Kiált az aranyhalacska apja. Még hogy megver a csuka, azzal a söprűjét kapja, és úgy elveri a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan picit, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam. Mindig, mindenkor, mindenütt, békiben úszkálni hagyja. Hej, haj, haj, jaj, jaj! Lett is erre nagy csuda zaj? Olyan szép volt a mese. Bőrükbe is alig fértek, aztán még egy mesét kértek, aztán szépen elhallgattak. Nem zajongott senki se, és kezdődött új mese. Egy icike-picike, ezt Fodor Dávid mesélte, ülve társai elébe. Mese Berengár királyról. Hát, hol volt, hol nem. Volt Berengár király, akinek Berengár volt a neve. Hát, annak a Berengárnak, mint általában minden királynak, megvolt, amit csak kívánt. Hát, szóval, megvolt annak mindene. Főként pedig volt neki egy széke. Hát, azt a széket minden nap kirakta a palota udvar közepébe. És aztán azt a széket mindig csak izélte, mindig csak mizélte, mindig csak mozgatta. Haj, kis csacsi mindenki, aki ezt meghallgatta? Hát erre volt nevetés, táncolás, keringelés. Aki hallgatta, biza nem bánta. Ült a helyére Fodor Dávid, s Katona Anna jött utána. Ő is mondott egy mesét, egy icikét picikét. Mese a török basáról, a basa hasáról, meg a kakasáról. Török basa, haj, haj, nagy a hasa, baj, baj. De hiába nagy a hasa, nagyobb úr a kis kakasa. Basa ablakára száll, a basára kiabál. Fél is tőle a basa, csak úgy remeg a hasa. Hát ez is csak eddig volt, de ha eddig is tartott csak, minden szava mese volt. Olyan harsogót nevettek, hogy a falak belerengtek. Nosza akkor, fölállt Vackor. Most én mondok egy mesét. Azzal lecsütsen a székre, oda társai elébe. Störni kezdi a fejét. Zsebkendőjét előveszi, pisze orrát megtörüli. S azt a bogyos, lompos, loncsos és bozontos buksi fejecskéjét töri. Két mancsa közibé fogja, és a homlokát ráncolja. De nem jut az eszibe egy icike-picike, bár egy nyúlfarknyi mese. Végül elszánja magát, s kiált nagyot, mint egy medve, akkorát. Ej, nohát! Brumma, brumma, hóha, hó, fára mászni volna jó. Lett is harsány nevetés, mikor elmondta mesének azt a fára mászós verset, a piszén-pisze vitéz. Volt is harsány kacagás, de még milyen zajogás, kiabálás, dobogás, dörömbölés, hújogás. Még csoda, hogy a zajtól össze nem dőlt a jó öreg óvoda. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda, olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota. Tisztán ragyog minden terme, mintha maga is egy fényes, földre szállott mese lenne. Olyan boldog az az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. És nevetett akkor a meséken Vackor.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Kormos István Vackor című meséjének befejező részét Márton Miranda olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét. És most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távol levőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni. Vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát, a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbérmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szentáldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez, az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen Szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva is kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között, és meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánati készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szent áldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.